Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünket a 326. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 326. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Dicsőség mennyben az Istennek. És a megkezdett dicséretünknek, a 326. számú dicséretünknek énekeljük második, harmadik és negyedik verseit. A második vers így kezdődik. Békesség földön az embernek. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg karácsony evangéliumát, úgy, ahogy elénk adja azt Máté evangélista, evangéliumának első fejezetében a 18. verstől kezdődően. Helyünket elfoglalva hallgassuk Isten ígéjét. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsájtja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, ímé a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Isten áldjon meg bennünket azzal, hogy megérteti velünk az ő evangéliumának titkát, Szent Lelke által ebben az órában. Jertek testvérek, csendesedjünk el, és könyörögjünk eképpen. Nem tehetünk mást, mint hogy csatlakozunk azokhoz a mennyei seregekhez, amely seregek dicsőítenek téged, drága Úr Jézus Krisztus. De nem tudunk csatlakozni ezekhez a seregekhez, mert nem vagyunk méltók arra, hogy a te nevedet a mi szájunkba vegyük. Nem vagyunk méltók arra sem életünkkel, sem gondolatainkkal, sem egész lényünkkel, hogy megálljunk a te színed előtt és dicsőítsünk téged. Köszönjük, hogy méltatlanságunkon könyörültél akkor, amikor eljöttél ebbe a világba. Köszönjük, hogy azért jöttél el, hogy méltóvá tegyél bennünket az Atya országára, a mennyei állampolgárságra. Köszönjük, ha érthetjük már ezt a titkot. Dicsőítünk téged azért, hogy ebben az esztendőben újra erről a titokról akarsz velünk beszélni ezen a karácsonyon. Segíts meg bennünket, hogy ne gondoljuk magunkat többnek, mint amik vagyunk, hanem alázattal legyünk készek fogadni és várni a te igédet, amely által másokká lehetünk, mint akik vagyunk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy megnyíljon szívünk és fülünk, annak meghallására, amit üzensz nekünk. És vedd el a mi szívünknek keménységét és konokságát, hogy befogadjunk téged. Köszönjük, hogy ahogyan eljöttél egyszer ebbe a világba, úgy keresel újra és újra bennünket, és hisszük és tudjuk, hogy most is te keresel bennünket. Ó, Urunk, engedd, hogy megnyíljunk, hogy készek legyünk a te fogadásodra. Légyen neked dicsőség mindazért, amit értünk tettél, mindazért, amit értünk teszel. Fogadd a mi könyörgésünket, előtted való alázatunkat, és emlékezz meg rólunk méltatlanokról. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezet énekkarának szolgálatát, amellyel Isten tiszteletünket gazdagítják. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, a már olvasott szakaszból, ahol ezt olvassuk a 20. versben. Az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: ímé a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. Kedves testvérek, minden ünnepnek, de különösképpen is a karácsonynak üzenetei és kérdései vannak felénk. Karácsony egyik legnagyobb kérdése, annál inkább minél távolabb kerülünk attól az első karácsonytól, hogy mit is jelent nekünk Jézus Krisztus. Hiszen az az első karácsony, amelyre emlékezve évről évre együtt vagyunk, nem másról szólt, mint Jézus Krisztusról. És ezt újra és újra meg kell erősítenünk, és el kell, hogy mondjuk, mert hajlamosak vagyunk Jézus Krisztust kicserélni, pótolni valami mással. Odalépnek a karácsony középpontjába az ajándékok, odalépett a szeretet, oda lépnek a földi élet ilyenkor gyakorolt gesztusai, oda lép egy karácsonyfa, de sok mindent lehetne mondani még, ami a karácsony középpontjába kerül, alkalomról alkalomra, időkről időkre az emberek életében. De az első karácsony középpontja Jézus Krisztus volt. Ha nem jött volna el Jézus Krisztus, és nem született volna meg, akkor nem ülnénk karácsonyt, és nyilván nem lennénk keresztjének. Valami más helyen, más formában gyakorolnánk most valamilyen vallást, de nem keresztjén módon, és nem Isten tisztelő módon. A karácsony középpontja Jézus Krisztus, hiszen az ő földre jöveteléről szól, és ezért újra és újra szembe kerülünk azzal a kérdéssel, amellyel meg kell küzdenünk, és amelyre mindannyiunknak kell, hogy egy személyes válasza legyen: mit jelent neked Jézus Krisztus? Mit jelent ő a te életedbe? Azt gondolom, hogy nagyon sokféle választ adhatunk erre a kérdésre, és bizonyára, ha elkezdenénk itt összeadni most a válaszokat, akkor nagyon színes kép tárulna elénk arról, hogy kinek mit jelent Jézus Krisztus. Annál is inkább, mert azon az első karácsonyon, és azon az első karácsonyon is sokféle embernek sok mindent jelentett Jézus Krisztus. Először is jelentett az ő édesanyjának, Máriának és Józsefnek egy megoldandó problémát. Hiszen még csak jegyben jártak, amikor Mária áldott állapotba került. És ez nem volt szokás egy becsületes zsidó környezetben. Nem volt szokás az, hogy mielőtt összeházasodunk, gyermekünk szülessen. Nem volt szokás az, hogy azért házasodjunk össze, mert jön a gyermek. Abban a környezetben az volt a normális, hogy összeházasodunk, és aztán majd jön a gyermek áldás. De most történt valami érdekes dolog, ami feszültséget okozott ebben a két fiatalban, ez pedig az, hogy igyekeztek becsületes módon megélni a jegyességüket, és ennek ellenére Mária áldott állapotba került. Jézus Krisztus jövetele, érkezése számukra feszültséget jelentett. Olyan nagy volt bennük a feszültség, hogy József azon gondolkozott, elbocsájtja Máriát titokban. Megtehette volna, hogy nem titokban bocsájtja el. Lehetőség lett volna a kor szokásainak megfelelően arra, hogy Máriát meghurcoltassa, azért, mert hűtlen lett hozzá. De József becsületes ember volt. Nem akart palávert. Egy kicsit gondolt az ő jelöltjére, Máriára is. És azt gondolta, hogy ez nem használna neki ebben az állapotban. Ő csak titokban akarta Máriát elbocsájtani. Menj, én is tudom, te is tudod, legyen vége a mi kapcsolatunknak. De aztán Isten közbelépett. De ha másokra ugrunk, Jézus Krisztus születésével kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy voltak ott pásztorok, Jézus Krisztus érkezésekor, születésekor, akiknek riadalmat jelentett először az, hogy megérkezett Jézus Krisztus. Hiszen valami olyan jelenséggel kerültek szembe, amit addig még nem láttak. Angyali seregek sokasága jelent meg a szemük előtt. Betekinthettek egy titokzatos világba, ahova csak nagyon kevesen tekinthettek be az emberiség történelme folyamán. De nekik, ezeknek az egyszerű pásztorembereknek, akik nem voltak tanultak, akiknek nem voltak eszement ismereteik arról, hogy mi van a mennyben és mi van a földön, ezeknek egyszer csak megnyílik a menny kapuja, és ott áll előttük az angyali seregek sokasága, akik hirdetnek valamit, hirdetik azt, hogy az Isten megdicsőült a mennyben. És ezek az emberek ettől megriadnak, pánikba esnek, olyannyira, hogy meg kell őket nyugtatni. És amikor megnyugszanak, amikor megértik, hogy tulajdonképpen megszületett valaki erre a földre, akit nekünk látnunk kell, akkor Jézus születése többé már nem pánikot jelent az életükbe, hanem elindítja őket. Menjünk el mindnyájan Betlehemig, nézzük meg, hogy mi történt ott. Igaz-e az, amit láttunk, vagy csak képzelődünk? És elindulnak, és hódolatukat teszik Jézusnál. Jézus születése a távoli tudósoknak, a bölcseknek egy kihívást jelentett. Láttak egy furcsa égi jelenséget, amit a maguk tudása szerint megpróbáltak értelmezni. Mert úgy gondolták, a maguk pogányságában nem istenfélő emberek voltak ezek a bölcsek, hanem pogány emberek voltak. Úgy gondolták, hogy ha valami jel van az égen, annak jeleznie kell valamit. És nem nyugodtak addig, amíg meg nem találták azt a jelzett dolgot, amiről az égi jelenség tanúskodott. Nekik Jézus születése és Jézus személye egy megoldandó rejtély volt, és addig mentek, amíg meg nem találták. De beszélhetnénk a fogadósokról, a betlehemi emberekről, akiknek Jézus érkezése és jövetele nem jelentett semmit. Beszélhetnénk azokról, akik becsukták az ajtókat, akik nemet mondtak Jézus Krisztusnak. Látjuk, hogy Jézus első eljövetele sokféle embert sokféleképpen érintett, és sokféle embernek sokféle jelentése volt Jézus Krisztus személyének. Éppen ezért azt gondolom, ha ma kérdezném, ma is sokféle válasz jönne itt össze erre a kérdésre, mit jelent neked Jézus Krisztus? Könnyebb volna arra a kérdésre válaszolnunk, hogy mit jelent nekünk karácsony. Az elmúlt időszakban, amikor utazgattam autóban és hallgattam a rádiót, egyre több riportot lehetett erről hallani, hogy karácsony közelettével megkérdeznek híres embereket arról, hogy mit jelent nekik a karácsony. És úgy egy kicsit el voltam szomorodva, hogy egy riporternek sem jutott eszébe megkérdezni azt ezektől a hírességektől, hogy de mit jelent neked Jézus? Hát arról tudunk könnyen beszélni, hogy mit jelent nekünk karácsony. A bejgliről, a vacsoráról, a megszokott rendekről, ezekről könnyű beszélni. Jó is róluk beszélni. De én ma azt szeretném kérdezni a testvérektől, Isten szent lelke által, hogy mit jelent neked Jézus Krisztus? Karácsony igazi üzenete és titka. Karácsony középpontja. Mit jelent neked? Jelent-e neked valamit Jézus Krisztus? Erre a kérdésre, ahogyan mondtam, is sokkal nehezebb válaszolni. Sokkal nehezebb válaszolni. Annak ellenére, hogy Jézust évezredekkel azelőtt prófétálták már, és annak ellenére, hogy Jézust annyian várták, Jézus megjelenése és eljövetele mégis kevés embernek jelentett igazán mély megtapasztalást. És tudjátok, arra gondoltam, hogy ma is sokan vannak, akik várják Jézus Krisztust. Ma is sokan vannak, akiknek jó lenne egy barát. Ma is sokan vannak, akik vágynak arra, hogy bárcsak megszabadítana engem valaki. Ma is sokan vágynak arra, hogy bárcsak tudnék valakit magam mellett. Sokan vágynak ma is a megoldásokra. Bárcsak lenne valaki, aki jó tanácsokat ad nekem az életem dolgaira nézve. És ez a valaki itt van. Ez a valaki itt van. És mi mégsem élünk vele. Évről évre minden karácsony emlékeztet bennünket erre a valakire, aki a mi életünkben megoldás lehetne, aki nekünk jó tanácsosunk. Emlékeztet minden karácsony bennünket Jézus Krisztusra, aki szeret bennünket. Emlékeztet arra Jézus Krisztusra, aki nem hagyott egyedül bennünket. És mi mégis elmegyünk karácsonyról karácsonyra Jézus Krisztus mellett. Milyen döbbenetes ez, nem? Hogy eljön Jézus, emlékeztet bennünket, megragadna bennünket, és mi mégis üresen járjuk az életünk útjait. Ezért szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent Jézus Krisztus nekem, és mit jelent mindazoknak, akik Jézus Krisztus személyesen ismerik. Mert Jézus Krisztus jövetelének van jelentése, és az ő személye egy fontos személy. Azt mondta róla a próféta születése előtt évszázadokkal, ő az, akit Immánuelnek neveznek. Ez a név azt jelenti, velünk az Isten. Szeretném a testvéreknek elmondani azt, hogy Jézus Krisztus Isten. Isten. Jézus Krisztus nem Jézuska. Jézus Krisztus nem egy letűnt történelmi személy, aki valamikor volt, de ma már nincs, hanem Jézus Krisztus Isten. Az ő neve, az ő jelzője Immánuél, velünk az Isten. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor ő benne a menny jött el erre a földre. Isten jött el erre a földre. Nem kevesebb. Még akkor is igaz ez, hogyha Jászol bölcső fogadta őt. És akkor is igaz ez, hogyha sokáig nem tudtak róla semmit. És akkor is igaz Jézus Krisztussal kapcsolatban az, hogy ő Isten, hogyha keresztre feszítették. Mert Jézus Krisztus Isten. Velünk az Isten. Karácsony számomra azt jelenti, hogy Isten meglátogatta ezt a földet. Az az Isten, aki megteremtette ezt a földet, az az Isten meglátogatta ezt a földet. És hogyan látogatta meg ezt a földet? Úgy, hogy emberré lett. Nekem karácsony azt jelenti, hogy a magasságos és dicsőséges Isten fölvette azt a formát, azt a testet, azokat a gondokat, azokat az örömöket, amelyben én is benne vagyok. A magasságos és dicsőséges Isten emberré lett, de Isten volt. Drága testvérek, Olyan jó lenne, ha tisztulna a Jézus képünk. És nem csak úgy tekintenénk rá, mint emberre, hanem úgy is, mint Istenre, és úgy tekintenénk rá, mint valami kegyelmes Istenre, akinek fontosak voltunk, nem akár mennyire, hanem annyira, hogy azonosult velük. Azonosult velük. Átment az élet gyötrelmein, a Biblia azt mondja, hogy átment mindazokon a kísértéseken, amelyek bennünket érnek, szenvedett, örült, kínlódott, kétségbe esett. Átélt mindent, amit én is átmegyek. Jézus Krisztus azonban Isten. Noha teljességgel fölvette azt az életet, amelyben mi élünk, ő mégis Isten maradt. És ez számunkra nem csak kegyelem, hanem erőforrás is. Mert nem csak azonosult velünk, hanem amikor végig kísérjük az ő életét, azt látjuk, hogy győzedelmeskedett. Győzedelmeskedett. Mindabban, amiben mi elbukunk, mindakkor, amikor mi föladjuk, Jézus Krisztus tudott tovább lépni. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy nincs már megoldás, akkor Jézusnál még mindig volt és van megoldás. És ez számunkra erő. És számomra is erő. Amikor az életem olyan ciklusokban jár, hogy azt gondolom, összedől minden, vagy nincs értelme semminek, akkor eszembe jut Jézus Krisztus, aki itt járt a Földön, elgondolkozom az ő személyén, az ő életén, és megértem azt, hogy nincs vége semminek, nem vezette semmi, mert velünk az Isten. Ha magam lennék, akkor nem jutnék tovább a gondjaimon. De mivel velünk az Isten, velünk a megoldás, velünk vannak a mennyei erők, velünk van a mennyei világ, és innentől kezdve az embernek elmúlnak a kétségei, és innentől kezdve elmúlnak a kételjei. Mert karácsonykor az Isten testet öltött, eljött erre a földre, megismerte az én életemet, úgy, ahogy én élem, és megmutatta, hogy hogyan lehet jól és bölcsen élni. Ezért nem csak hálások vagyunk Jézus Krisztusnak, hanem szüntelenül számolunk ővele. Számolunk ővele, mint erővel. Számolunk vele, mint győzelemmel. Mert ő legyőzte a világot. És azt mondják az új szövetség írói, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Akinek van Jézus Krisztusa, annak győzelmes élete van. Győzelmes élete van a bűn és a világ fölött. Ezért Jézus Krisztus számunkra minden. Számunkra minden. Számunkra nem csak egy kis Jézuska, nem csak egy mennyben lakó távoli személy, hanem Jézus Krisztus számomra Isten, és ezzel együtt számomra minden. Akire nem csak karácsony emlékeztet, hanem emlékeztet rá az én minden napom, reggelem, délelőttöm, délutánom, estém, emlékeztet rá a gyermekem, ha ránézek, emlékeztetnek rá testvérek, akikre ránézek, emlékeztet rá a templom, mindaz, ami körülvesz bennünket, mert ő a minden. Azt mondja Józsefnek az angyal, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami vele történt, az a Szentlélektől van, és a fiú, akit szülni fog, a Jézus nevet kell, hogy viselje, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Azaz, Jézus Krisztus nem csak Isten, hanem Jézus Krisztus szabadító is. És erről szeretnék még néhány szót szólni a testvérek között. Hiszen Jézus Krisztus minden távolisága ellenére, már az angyalok híradása alapján is szabadító, aki elhozza a szabadulást az ő népének. Sokféle börtön van az ember életében, amelyből reménytelennek tűnik a szabadulás. Olykor úgy tűnik az ünnepek alatt, mintha megnyílnának a börtönök ajtajai. Mint egy kis fény sugározna be a családokba, és kibékülünk egy napra, a csatavonalakon letesszük a fegyvert, de néhány nap múlva minden folytatódik. Kiderül, hogy az egész csak képmutatás volt, ábrándozás volt arról, hogy milyen jó lenne, de igazából nem tudunk megszabadulni önmagunktól. Nem tudunk megszabadulni természetünktől, amely diktál nekünk, és amely olyanná tesz bennünket, mint amilyenek vagyunk. Nem tudunk megszabadulni a bűneinktől, a gondolatainktól. Nem tudunk megszabadulni a cselekedeteinktől, amelyek nem szolgálják sem a mi javunkat, sem másokét. De megjelent Jézus Krisztus, akiről azt mondta az angyal Józsefnek, hogy Jézusnak nevezd el őt, mert ő szabadító. Ő szabadító. Aki megszabadítja népét bűneiből. És ha ma arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus, és mit jelent nekem Jézus Krisztus, akkor azt mondom, Jézus Krisztus az én szabadítóm. Az én szabadítóm. Aki megszabadított engem a bűn és kárhozat rabságából és fogságából, az én reménytelen helyzetemből, mert ez az ő természete, ez az ő szolgálata, ez az ő küldetése, hogy szabadulást hozzon erre a földre. Nem voltam és nem vagyok tökéletes ember, de el kell azt mondjam a testvéreknek, hogy tökéletesen alkalmatlan voltam az Isten országára, mindaddig, amíg Jézus Krisztus meg nem szabadított. Mindaddig, amíg meg nem értette velem azt, hogy fölösleges kínlódnom a vasrácsokkal, fölösleges dühöngenem a börtön cellájába, mert nem tudok onnan megszabadulni. És amikor ezt megértettem, amikor tiszta lett előttem az az ő kegyelméből, hogy ő szabadító, hogy az, amire én vágyok, az nála van, hogy fölösleges nekem fűrészelni a rácsot, fölösleges dühöngenem a börtön fogságába, mert a kulcs Jézus Krisztusnál van. És ő azért jött, hogy megnyissa azt az ajtót, amin én kiszeretnék jutni. Amikor ezt megértettem, és kértem őt, akkor megnyitotta az én életemben is az ajtót. Megnyitotta az ajtót, és megszabadított engem abból a reménytelen helyzetből. Ezért Jézus Krisztus számomra szabadító. Emberré lett Isten, aki azért jött, hogy engem megszabadítson. Olyan csodálatos dolog az, hogy amiért az ember fáradozik és küzd, amiben az ember beletörik, annak a megoldása minden fáradozás és küzdelem nélkül ott van Jézus Krisztusban. És én szeretném ezt a Jézus Krisztust hirdetni a testvéreknek, aki ezen az ünnepen is emlékeztet bennünket arra, hogy én vagyok a szabadító. Én vagyok a szabadító. Vágysz kitörni a fogságaidból? Vágyakozol arra, hogy milyen jó lenne másként élni? Talán küzdöttél is érte, és küzdesz vele? Sokféle praktikával kínlódsz, hogy a bűneid fölött győzzél? Talán kérted mások segítségét is, akik szakemberek meg jobban értenek hozzá, majd megtanítanak? Hirdetem neked Jézus Krisztust, aki szabadító. Nem keveset, szabadító. A kulcsok az ő kezében vannak. És mindabból, ami téged kötözés fogva tart, ő képes megszabadítani. Mit jelent neked Jézus Krisztus? Jelenti-e már azt a szemét, akit bizalommal megszólítottál, és akitől azt kérted, szabadíts meg engem. El kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy ez egy nagyon nehéz mondat. Ezt kérni Jézus Krisztustól, hogy szabadíts meg engem. Mert sokan vannak, akik ezt a mondatot úgy mondják el, hogy közben arra gondolnak, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Azaz küzdök én itt teljes erőmből, és egy kis segítséget még kérek hozzá Istentől is. Jézus Krisztus azoknak lesz szabadítójává, akik föladják, és akik már tovább nem akarnak küzdeni. El kell jutni odáig, hogy az ember belássa a maga tehetetlenségét. El kell jutni odáig, hogy az ember megértse, hogy én egyedül kevés vagyok. És ha ebben az élethelyzetben hangzik el ez a könyörgés Isten felé, Jézus Krisztus felé, légy nékem szabadítommá, akkor az ember átéli és megtapasztalja, hogy ez a szabadítás megtörténik. Hogy ez a szabadítás igaz. Hogy föloldódnak láncok, és kinyílnak ajtók, amelyek eddig zárva voltak. Miért? Mert Jézus Krisztus ezért jött. Hadd mondjam így, egy kicsit viccesen, ez Jézus Krisztus szakterülete. Olyan jó volna, nem kontárkodnánk bele. Meg ha nem akarnánk nála jobban érteni a szabadításhoz. Ezt mondták róla, ezt jövendölték róla, hogy ő szabadító lesz. Mindannyiunknál jobban ért ahhoz, hogy hogyan lehet bennünket megszabadítani. Kérjük őt. Kérjük őt belátva a magunk tehetetlenségét. Nem tudom, kinek mennyi idő telt el az életéből. Nem tudom, hogy kinek mennyi van hátra. Nem tudom, hogy ki mennyit próbálkozott az életében szabadulással. Szabadulással a bűnös lelkiismerettől, a haláltól való félelemtől, gondoktól, bajoktól. De hirdetem, hogy a szabadulás ma is él és igaz Jézus Krisztusban. És aki segítségül hívja az ő nevét, az átélheti mindazt, amiről most beszélek. Személyes tapasztalatként. Jézus Krisztus szabadítommá lett. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes ember lettem. Akik látják az én életemet itt közelebbről a gyülekezetben, tudják rólam, hogy nem vagyok tökéletes ember. Én is tudom magamról. Sokféle ígéretem van, amit nem sikerült valóra váltani. Vannak hiányosságai az életemnek. Nem vagyok tökéletes személy, de egy valamit tudok, hogy minden bűnömből van szabadulás Jézus Krisztusnál. És ha egyszer valamiről megértem, hogy az ő előtte utálatos, hogy arra nincs szüksége, akkor jöhetek ő hozzá. És tudom, hogy amikor kitárom előtte a szívemet, és elmondom neki az én imámat, akkor ő megszabadít engem. Mert átélem újból és újból, hogy megszabadít engem. Fölszabadít az alól, ami egyébként agyon nyomna. Ami egyébként leterhel és megkötöz. Én nekem Jézus Krisztus ezt jelenti. És amikor karácsony van, és emlékezünk az ő földre jövetelére, akkor újból és újból megerősödök a hitemben. Hogy az Isten nincs messze egyikünktől sem. Nem volt messze tőlem sem, hanem fölvette az én testemet, az én életemet, azért, hogy meg tudjon szabadítani engem. Hirdetem, hogy ismeri a te életedet is, emberré lett éretted is, azért, hogy meg tudjon téged szabadítani. Kell-e neked ez a szabadulás? Kell-e neked ez a szabadulás? Ez a szabadulás ott van Jézus Krisztusnál. Mi a legnagyobb ajándék? A legnagyobb ajándék ő maga. Ő mellette minden földi ajándék eltörpül, és minden földi ajándék átértelmeződik. Úgy szeretném ezt az ajándékot adni és hirdetni a testvéreknek. Ha tehetném, magam közvetíteném Jézust a testvéreknek személyesen, mindenkinek, egyen-egyenként. De Jézus Krisztus azt várja tőled és tőlem, hogy őszintén fogalmazd meg egy olyan imádságot, jöjj és légy nékem szabadítóm. És nem kellett hozzá én, meg nem kell hozzá a másik, csak te kellesz hozzá. Úgy, ahogyan vagy. A rabságoddal, a szerencsétlenségeddel, a kilátástalanságoddal, így vár téged. Nem fényesen, nem kiöltözve, nem kisminkelve, hanem vár téged úgy, ahogy vagy. Azzal az őszinte kérés, hogy szabadíts meg engem, Jézus Krisztus. Mit jelent neked Jézus Krisztus? Talán sokféle választ adtunk most erre, itt a néhány percben magunkban. Vigyük magunkkal ezt a kérdést, testvérek, és legyen az ünnepekben egy-két csendes percünk. Elgondolkozni azon, hogy mit jelent nekem személyesen Jézus Krisztus. Karácsony üzenete és titka. Hirdetem, hogy ő szabadító, hirdetem, hogy ő benne és ő általa velünk az Isten. Ha pedig Isten velünk, velem és veled, kicsoda ellenünk. Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. Legyen itt mindannyiunkkal. Amen. Testvérek, a 323. számú dicséretünk második versét énekeljük most. A 323. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Dicsőség, dicsőség az égben Istennek. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked azt, hogy kérdezel, és ezzel is jelzett felénk azt, hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük, hogy egyen-egyenként mindenkit ismersz ebben a gyülekezetben, mindannyiunkat, akik most itt vagyunk, és kérdezel egyen-egyenként mindnyájunkat. Köszönjük, hogyha már elmondhatjuk azt személyesen, hogy szabadítónk vagy. Hogy te vagy a mi Istenünk, aki velünk vagy. Te kérünk téged most azokért, különösképpen is, akiknek nincs még ott ez a bizonyosság az életében és a szívében. Köszönjük te neked, hogy jöhetünk hozzád. És kérünk is ő érettük, hogy adja szívükbe alázatot, és adja szívükbe igaz, feléd való imádságot, hogy átélhessék és megtapasztalhassák azt, hogy te valóban szabadító vagy. Köszönjük te neked, hogy így akarsz velünk cselekedni. Köszönjük, hogy nem ostorozni akarsz, nem bántani akarsz, hanem meg akarsz bennünket szabadítani. Azt akarod velünk megtenni, amit senki sem képes velünk megtenni. És mi ezért nem győzünk téged dicsőíteni és áldani. Fogadd a mi tiszteletünket, Úr Jézus Krisztus, és fogadd a mi hálaadásunkat sok-sok meghallgatott imádságunkért. Kérünk, ne hagyj el bennünket, hanem engedd, hogy szabadításodnak örvendezhessünk ebben a gyülekezetben, és hadd legyen a mi Isten tiszteletünk egyre kedvesebb te előtted. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te szent lelked által velünk vagy. Engedd, hogy a te jelenléted átformálja a mi életünket és gondolkozásunkat. Hadd legyünk mi ebben a világban általad megjelölt emberek, akik hordoznak téged, és akik megmutatják ebben a világban azt, hogy érdemes téged segítségül hívni. Hadd legyünk hű bizonyságaid, itt az ünnepkörben különösképpen is. Bárhová vezet a mi utunk, hadd vigyünk téged, és hadd hordozzuk a te arcodat. Köszönjük neked családjainkat, szeretteinket, köszönjük te neked mindazokat az ajándékokat, amelyekkel meglátogattál bennünket, köszönjük mindazokat, akiket nekünk adtál. De kérünk téged azokért, akik ma is talán vesztesnek és szomorúnak érzik magukat. Kérünk a magányosokért, a betegekért, a kórházakban lévőkért, azokért, akik elnincstelenedtek, emlékezzél meg róluk is. És ha kell, hadd vigyük el hozzájuk a jó hírt, azt, hogy te élsz, azt, hogy te velünk vagy. Hadd vigyük azt a hírt, hogy te nem hagytál bennünket egyedül. Köszönjük, hogy kapaszkodhatunk beléd, és köszönjük, hogy a te erős kezed azt tart bennünket. Fogadd a mi hálaadásunkat mindazokért a jókért, amelyeket velünk tettél. És hallgass meg a mi könyörgésünket, nem úgy, ahogy mi érdemeljük, hanem úgy, ahogyan az hasznos nekünk. Légy és maradj velünk. Amen. Mondjuk el, testvérek, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Folytatva imánkat mondjunk imád nemzetünkért a himnusz éneklésével.
Thank you.
Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hadd hirdessek néhány dolgot. Szeretettel hirdetem holnapi istentiszteletünket. Ünnep másnapján, ahogyan ma is délelőtt 9:30 órakor tartunk istentiszteletet itt a templomban. Igét hirdet közöttünk a teológia legátusa, Göndöc Miklós, negyedéves teológus testvérünk, aki ma az úrvacsora osztásnál is fog nekem segíteni. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is. Hirdetem, hogy a holnapi istentisztelet után a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk 30-án vasárnap a 9:30 órakor kezdődő istentiszteletünk lesz, ahol gyermek istentiszteleteket is tartunk párhuzamosan. Hadd emlékeztessem most a kicsit népesebb gyülekezetet arra, hogy minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan 3 korcsoportban tartunk gyermekfoglalkozásokat, gyermek istentiszteleteket. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy hozzuk el gyermekeinket, unokáinkat, megtalálják a korosztályuknak megfelelő helyet, és az ő nyelvükön hallhatják az evangéliumot. Mindenki számára nyitott ez a lehetőség. Hirdetem, hogy 31-én hétfőn, azaz szilveszterkor, este 6 órakor tartunk hálaadó, évzáró istentiszteletet, ahol az Úrnak szentasztalát is megterítjük. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy iratterjesztésünkben kapható még bibliaolvasó kalauz, jövő esztendőben is, ahogyan ebben az esztendőben is, a bibliaolvasó kalauz alapján olvasgatjuk az ígéket. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy vásároljanak ilyen segítséget, ahol a napi igeszakaszokhoz néhány mondatos kis magyarázat is kapcsolódik, és segít bennünket abban, hogy valamiféle rendszerben végigolvassuk a Szentírást. Hálásan szeretnénk megköszönni a presbitérium nevében a testvéreknek mindazokat az adományokat, amelyekkel az elmúlt időszakokban, az elmúlt esztendőben a gyülekezetet támogatták. Sokféle fajta adomány jutott el ebbe a közösségbe, nem csak anyagi, hanem sokszor kétkezi és fizikai adományok, amelyeket szeretnénk megköszönni. Hisszük, hogy gazdagították a mi közösségünk életét, és segítettek és segítenek abban, hogy ez a közösség egyre jobban összeforjon. Továbbra is kérjük a testvérektől ezeket az adományokat, egyúttal emlékeztetünk is minden testvérünket arra, hogy egyházunk törvénye szerint teljes jogú egyháztagok, akik a gyülekezet választói is egyúttal, azok az egyháztagok, akik keresztelkedtek, konfirmáltak, a gyülekezetet látogatják rendszeresen, és adománnyal hozzájárulnak a gyülekezet fenntartásához, létezéséhez. Emlékeztetjük a testvéreket, hogy fenntartói járulékokat erre az esztendőre még szabad fizetni. Gyülekezetünkben az a rendje ennek, hogy vagy az iratterjesztésben fizetjük be, vagy a lelkészi hivatalban szabad ezt befizetni. Mindenki a maga képességeit ismerve hozzájárulhat a gyülekezet életének fenntartásához ez úton is. Szeretnénk elmondani a testvéreknek, hogy gyülekezeti életünkről az interneten is tájékozódhatnak a www.refbekasmegyer.hu weboldalon. Igyekszünk naprakész információkat adni gyülekezeti alkalmakról, lehetőségekről, mindazokról a kérdésekről, amelyek gyülekezeti életünkkel összefüggenek. Hirdetem a testvéreknek azt is, mert sokféle dolog terjeng ezzel kapcsolatban, hogy parókia építésünk ugyan még nem jutott el a végső fázisba, de karnyújtásnyira vagyunk ettől. Isten előtt hálateljes szívvel állunk meg azért, mert noha ebben az esztendőben nem léptünk előre fizikálisan az épület építésével, mégis Isten megajándékozott bennünket a tovább lépéshez szükséges anyagi fedezettel. Jelenleg a dolgok úgy állnak, hogyha Isten engedi, akkor a jövő esztendő elején, amint az időjárás lehetővé teszi, be fogjuk fejezni a parókia építést, elérjük az utolsó stádium végét is, erre a szükséges anyagi fedezetünk már a kezünkben van. Ugyanakkor, ahogyan ezt sokan tudják a testvérek közül, ahhoz, hogy a parókia egyáltalán elkészülhessen, 2005-ben 77.500 eurót kaptunk kamatmentes kölcsönre német testvérgyülekezetünktől. Forintosítva ez körülbelül 20 millió forint segítséget jelent, amelyet természetesen vissza kell fizetnünk, viszont a mi német hittestvéreink nem kértek kamatot ezért a kölcsönért. 2006-ban nem foglalkoztunk az építkezés miatt a hitel törlesztésével, de örömmel és hálaadással jelentem a testvéreknek, hogy mindamellett, hogy az idei esztendőben összegyűlt a befejezéshez szükséges pénzkeret, a német testvéreknek sikerült 17.500 eurót visszafizetnünk, ami körülbelül 4.450.000 forint a 20 millióból, tehát az egyötödét visszafizettük a tartozásunknak. Ezt a kinti testvérek örömmel fogadták, és egyúttal jelzem a testvéreknek azt, hogy a nemrégiben, pontosan ezen a héten közöttük járt Békefi György gondnok testvérünk, hozza a német testvérek szeretetteljes áldáskívánását, amellyel megemlékeznek rólunk ezekben a napokban és ezen az ünnepen, és egyúttal Békefi György gondnok testvérünk vitte nekik a mi jó kívánságainkat is. Azt is elmondom befejezésül ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt esztendő felétől egy olyan jellegű céladakozást hirdettünk ennek a hitelnek a törlesztésével kapcsolatos fedezet biztosítására, hogy minden hónap második vasárnapján külön erre a célra hozhatjuk adományunkat, amelyeket a kijáratnál elhelyezett két papersejbe tehetünk bele. Azt kértük a testvérektől, hogy lehetőség szerint adakozzunk, de ha mindenki, aki ide tartozik a gyülekezethez, havonta 1000 forintot oda szán erre a célra, akkor lehetőségünk lesz, hogy ezt a hitelt a maga rendjében visszafizessük a német testvéreknek. Emlékeztetem tehát erre a testvéreket, hogy az elkövetkezendő években is, a továbbiakban is ez a szokásunk meg lesz és megmarad, a két persejbe szabad tenni olyan adományt, amit a hitel törlesztésünkre fordíthatunk. Egyúttal szeretnénk megköszönni mindazon testvéreinek, akik ebben az adakozásban részt vettek, hogy vállalják havonta ezt az áldozatot. Elszegényedésünk mellett 1000 forint is nagy összeg a háztartásainkba. Ahogyan ezt annak idején elmondtam, most is elmondtam, és elmondom, áldozathozatalra kérjük a testvéreket. Az áldozat pedig mindannyiunknak azt jelenti, hogy elvesszük valahonnan, ahol helye volna, és oda tesszük valahova, ahol szintén helye van. Nem könnyű dolog, segítsen meg Isten mindannyiunkat ebben a döntésben, hónapról hónapra, hogy elhiggyük azt, hogy az Úr gondot fog rólunk viselni, és megadja nekünk sokszorosan azt, amit az ő ügyére fordítunk. Végezetül hirdetem, ahogyan ezt látják is a testvérek, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel és nagy-nagy elvárással hívom a testvéreket az úrvacsorai közösségre is. Azt kérem azoktól, akik az úrvacsorai közösségünkbe részt vesznek, hogy gyakoroljuk ezt a közösséget úgy, ahogy kedves Isten előtt, járuljunk majd ide alázatos szívvel és szép renddel, amelyben segítségünkre lesznek a presbiter testvérek, és külön nyomatékkal kérek mindenkit, hogy aki itt marad az úrvacsorai közösségen, vegyen részt ezen a közösségen mindaddig, amíg majd az Isten tiszteletünket egy záróénekkel be nem fejezzük. Ez is hozzátartozik a szép rendhez. Azoknak a testvéreknek pedig, akik nem kívánnak itt maradni az úrvacsoraosztásra, hadd mondjuk azt, hogy a mostani záró énekünket követően lesz lehetőségük elmenni. Mindeneknek végezetéül magam, családom, gyülekezet presbitérium a nevében kívánok a testvéreknek áldott ünnepet, boldog együttléteket, Jézus Krisztus jelenléte gazdagítson mindannyiunkat. Most énekeljük záró énekünket, amellyel Isten tiszteletünk ezen részét lezárjuk. A 323. számú dicséretünk 6. versét. A 323. számú dicséretünk 6. verse így kezdődik. Szűj újjá értünk, ma született Jézusunk. Kérek a testvérektől, mostoha módon mindig elmarad a mi gyülekezetű énekkarunknak a köszönetmondás, úgyhogy hadd köszönjem meg a gyülekezet nevében a mai szolgálatukat, és azt az áldozatot, amit vasárnapról vasárnapra vállalnak, hogy amikor a testvérek hazamennek, ők még maradnak egy órácskára és gyakorolnak, hogy bennünket gazdagíthassanak a szolgálatukkal. Köszönjük ezt a szolgálatot, és Isten áldását kívánjuk továbbiakban is az életükre.